A kettes számrendszer utolsó 20 percét halljátok itt a Rádiókafén. Vendégünk Maros András író, és ahogy ígértem magamnak is, meg nektek is, meg mindenkinek, megkérdezzük, hogy egy író mit olvas, aktuális dolgokat? Vagy például van olyan könyved, amit újra szoktál olvasni?
Van.
Nem sajátodra gondolok.
Nem,
azt biztos, hogy nem.
Nem, ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert nincs semmi ilyen tudatos olvasási politikám, hogy mi... Nagyon gyakori az, hogy egy írótársakkal megmutatjuk egymásnak kézirat formájában az éppen aktuális szövegünket. Ezeket egyfelől lehet úgy tekinteni, hogy ezek szívességek, és akkor ha te megmutatod, én is megmutatom, ha te elolvasod, én is elolvasod, de ugyanakkor meg itt barátságokról beszélünk, meg segítségekről, tehát ez elsőbséget élvez mindig. Tehát nagyon sok ilyet olvasok, amikor ismerősök küldik el szövegeket. Van, amikor egyszerűen csak eszembe jut, hogy milyen jó lenne mondjuk a Don Quixote-t újra elolvasni, és akkor elolvasom újra, de ez egy nagyon-nagyon szakaszol. Tehát ilyen belefeledkezős nagy olvasási időim nekem nincsenek egyáltalán. És hát ugye azt a néhány órát, ami mondjuk a munka és a család mellett marad, azt nem feltétlenül tudatosan osztom be.
A két-három dán barátság aspektusairól szól így úgy amúgy, azt azért ki lehet jelenteni. És erről az jutott eszembe, hogy tök izgalmas lenne, ha te beszélnél a barátságról, vagy a te barátságaidról, vagy barátsághoz való viszonyodról, mert hogy ebben is van például egy olyan gondolat, ami arról szól, hogy először valamilyen azonosság alapján leszünk barátok, mi emberek, de aztán utána ez egy ilyen nehéz ügy lesz, hogy ahogy elkezdünk különbözni, mégis tartsuk meg valahogy azt, amiért kapcsolódtunk annak idején, és ezt tényleg az ember, ahogy így változik, és jönnek a évek, aztán 10 évek, aztán 20 évek, akkor néha nem is tudja, hogy van ez a régi barátsággal, és hogy lehet oda kapcsolódni, és ebben a könyvben te foglalkozol ilyesmivel is, és gondoltam, hogy megkérdeznélek, már az írók mindig bölcsek, hogy akkor ezt hogy kell csinálni.
A magában a könyvben ott együtt lakott három srác.
Három
dán fiú egy kollégiumban, igen, és hogy felidézni a régi emlékeket, hogy elutaznak, eljönnek Magyarországra, és ott egy ilyen romkocsma túrát szerveznek. Igen. Igen, de szerintem minden kapcsolatra igaz ez, tehát ez házasságra is, párkapcsolatra is, hogy
elkezdünk különbözni, és ez...
Hát, hogy benne van az, hogy elkezdünk különbözni, és akkor onnantól ez nagyobb munkát kíván, tehát akkor bele kell fektetni ennek az ápolásába. De ez tényleg egy érdekes dolog, hogy a gyerekkori barátság versus felnőtt korban kötött barátságok. Ez nagyon izgi dolog, melyik az, ami az igazán mély, vagy van-e olyan valaki az életedben, olyan gyerekkori barát, akivel bár szétválnak az útjaitok, teljesen más pályát futtok be, teljesen más élmények érnek, akár országok választanak el, és hogy megvan-e az alap, mondjuk 20 évvel később. Ezek nagyon-nagyon izgalmas kérdések, és mivel nekem nagyon sok féle közegben fordultam meg, ugye sportolók, színházi emberek, írók, reklámcégek, tehát mindenhol találkoztam, más országok, igen, mindenhol találkoztam emberek, és kapcsolódtam, és lettek barátaim. Nagyon érdekes tesztjei tudnak lenni ezeknek a barátságoknak. Ami most eszembe jut, az, hogy Kaliforniában, hova jártam egyetemre, ott találkoztam régi barátokkal 28 év után, vagy 30 év után. És hát egyáltalán nem működött, tehát egyáltalán nem. hogy...
De mi leültetek beszélgetni, hát három történet. Mondat után...
Nem, hát tehát, hogy érezted, én azt gondolom, hogy a régi történetek újbóli felelevenítése az egy belépő lehet ahhoz, hogy akkor ott elinduljon valami. De hogyha ez nem csak a belépő, de a végállomás
ez
is...
Ez maga az,
akkor az nem jó. És ez szerintem egy nagyon jó teszt a régi barátságokra, hogy megnézni, hogy ez belépő-e, megnyit-e ajtókat, vagy nem. És olyan emberekkel tapasztalom azt, hogy még csak a közös történetek sem kellenek, elég egy ismerettség, viszont ha leülünk, akkor rájövünk, hogy basszus, hát miért nem nyíltak meg ezek az ajtók akkor? Ilyen reveláció is érheti az embert, és ér is, és ezek fantasztikus dolgok, amikor olyan emberhez érzed magad igazán közel, és ezt érzed az ő részéről is, akivel hát köszöntetek egymásnak, de most éppen összesodort, vagy valami véletlen, vagy akármi, és hogy basszus, hát ez... És nem hiányzik utána az utánkövetés.
Tehát nem lesz onnantól kezdve egy összejárós.
Nem lesz összejárós, de mondjuk eltelik 6 év, vagy 3 év, vagy 1 hónap, vagy 2 hét, és megy minden.
És megmarad.
És ezt érzem szerintem már 2-3 embernél. Emellett persze megvannak a gyerekkori barátaim.
Tehát te megtartottad, vagy megtartottatok egymást.
Néhány. Uh-huh. És van olyan, aki... a régi történetek felidézésében kimerül ez.
És neked hát ez nincs ebben ilyen lelkiismert furdalásod olyankor, vagy frusztrációd?
Van, és van egy ilyen kényszeresség is abban, hogy ezt megpróbálni csákánnyal mélyíteni. De
tudjátok, hogy miért, hogy mi áll le mögött? Szerintem nekem az út eszem, hogy az áll le mögött, hogy a gyerekkori kapcsolatainkhoz, a gyerekkori barátságainkhoz azért ragaszkodunk ennyire, ez kicsit olyan, mint a családi relációk, hogy lehet, hogy tök rossz fej az XY családtagod is, de mégis a családtagod, egy kicsit így ragaszkodunk a gyerekkori barátságainkhoz is, mert ők tanúi voltak egy olyan időszakban az életünknek, ami már soha nem fog megtörténni, ők akkor ott voltak velünk, ők akkor ismertek, amikor még csak 150 centis voltam, amikor csak annyi kiló volt, érted, mit mondok? Tehát, és ez szerintem tök szükséges az embernek, hogy legyenek tanúi az életének, és aztán, hogy a szüleid egy idő után elmennek, ugye jó esetben van egy testvéred, aki végig tanúskodta az életedet, és jó esetben jóba vagy vele, de ezek a gyerekkori barátok szerintem ugyanezek a tanúk, amikre így szükséged van.
Simán. Ugye beszéltünk a Sorsolják a kaszinótojástról, hogy korai 90-es évek tablója, de nekem az is eszembe jutott, hogy a kultúrák közti kommunikáció, ugye a főhős a kínai főnökével próbálja valahogy így megtalálni a hangot. Hát azért már említettük ebben a mai adásban többször is, hogy éltél kint az USA-ban, de nem csak ott, mert Hollandiában, Angliában, egyébként ilyen mindenféle mini kis ösztöndiakkal, meg írói...
Ösztöndiak, igen, ilyen alkotóházak.
Dánia, egyéb, hogy te azért így egy elég világlátott ember vagy.
Igen.
Magyar lelkű vagy? Vagy inkább ezek közül, az országok közül valamelyikhez jobban passzoltál?
Hát ugye Amerikában 3 évet éltem, Hollandiában másfelet, még gyerekkoromban a apukám matematikus volt, és ő elég sok helyen dolgozott professzorként. Ők Angliában éltek 17 évet, akkor jártam oda ki hozzájuk Londonban nagyon sokat, és valóban külföldi ösztöndíjakkal, írói ösztöndíjakkal nagyon sok helyen jártam. Dániában.
Ugye gondolom, innen jön a 2-3.
Igen, van egy őrületes dánmániám, ami ettől független, tehát ez várható volt.
Akkor dán lelked van.
Hát van dán lelkem. Vannak ilyen mániáim külföldi országokban, így szintén költözés során találtam térképeket, amiket én gyártottam.
Gyerekkorodban?
Igen, a könyvekhez, amiket írtam, vonalsüzete, hogy hol játszódik, azokat az országokat megterveztem nyelvvel, meg
tehát fiktív országok.
De igen, akkor te találtad ki az országot.
Én találtam ki az országot.
De jó.
Iszonyatosan szeretek utazni, ott lenni helyeken tartósan.
És akkor most visszakanyarodnék, szerintem az egy iszonyú sok lehetett a 90-es években elmenni Amerikába.
Az nagyon-nagyon nagy sok volt. Az tényleg az volt.
Én tudom, én is 90-es években, 96-ban voltam először Amerikába, és az konkrétan egy sok. De az...
Ugyanígy voltam ezzel, 91-ben mentem ki, ráadásul majdhogy nem a kórházból, mert előtte volt egy elég komoly műtétem. Nagyon-nagyon éretlen voltam minden tekintetben, lelkileg, fizikailag, 20 évesen, szerintem itt 15 voltam lélekben, testben, és én elképesztő támogató közegbe érkeztem oda. Tehát az, hogy egy egyetemi csapatban teniszezők közé kerültem, én nekem ez egy ilyen buborék volt ebből a szempontból. És akkor kerültem ki igazából ebből a buborékból, amikor elmentem egy másik iskolába ott Amerikában, és ott már teljesen más ingerek értek. De egyébként tényleg Amerikán belül, mondjuk Kalifornia és Montana, ez más ország. Igen. Teljesen, de a támogató közeg alatt azt értem, hogy ugye nekem a tenisz, a sport adta a mindennapjaimat, tehát abban kellett teljesítenem, és a magyar sportközegből egy egyetemi sportközegbe Amerikába kerülni, az viszont valami elkép, az leírhatatlan gyönyör, hogy ott támogatnak, hogy ott hisznek benned, hogy ott mondanak épp kézláb dolgokat, amik segítenek, hogy ott mondjuk nem egy alany vagy, akibe így belepumpálnak, hanem egy lélek vagy, akinek, hogy ennek a sportnak van pszichológiája például, hát soha fiatalkorunkból tessék, fiam, itt a labda menje, játszál, üssé, ahogy megy, szóval, hogy ez, és akkor stábok álltak, hogy itt van most, ez az ember, ez csak azért van itt, hogy ez egy sportpszichológus, mit csinál? Vagy hogy egy tréner, aki csak azért van itt, hogy én, Maros András, aki fél éve még az edző hazazavart, meg késett 5 percet, hogy az most komolyan van véve, hogy mutasd, hányas lábad van, hogy akkor 4 féle Wilson cipőt próbált föl, és hogy amelyik a leg... Tehát, hogy ez ugyanilyen sokkoló volt ez, mint mondjuk utána kikerülni egy picit másabb jellegű amerikai közegbe, és megérezni a teljes magányt. Hogy ebből szempontból más volt az én érkezésem oda, mint neked.
Tehát én igazából a környezetről beszélek. Ja, nem is az. Igen, én családi úton mentem ki, tehát hogy nyilvánvalóan azért támogató közeg lett körül, hiszen. De érted azt, hogy nem tudod, hogy ez az étegy, ez étel, vagy mi van ebben az acskóban?
Teljesen tudok kapcsolódni ahhoz, hogy nézted azt, hogy ez mi, ezt meg kell enni, tehát hogy mik ezek. Tehát én is aznap, amikor megérkeztem Kaliforniába, és az edzőmnél töltöttem az első néhány hetet, és elvitt engem egy boltba, egy szupermarketbe, ugye eddig a Battyányi áruház volt a legnagyobb, ahol jártam, és elmentünk egy boltba, ahol egy soron keresztül ilyen átlátszó palackba folyadék volt, és kérdezte, hogy mi ez? Azt mondta, hogy víz.
Ja, igen.
Mi?
Palackba.
Miért?
és ez egy soron keresztül, egy utcányi palackozott víz. Tehát ilyen sokkokról, persze.
Nem tudod, mi van benne, nem tudod, merre kell menni, nem tudod, hova kell bedugni a jegyet, nem tudod, hova kell bedobni a pénzt, nem tudod. Ellenben minden utcarészlet és minden helyszín úgy nézett ki, mint amiket én filmeken láttam. Mm. És akkor mentünk a benzink, és kezdődnek, hogy csupa ilyen dolog történt, hogy mentünk a benzinkútra, és behajtottuk, és pont 2 rendőrt térdelt egy csávónak, éppen ki akarta rabolni.
Hol vannak a
kamerák? De tényleg, akkor elmentünk egy ilyen szállodának a medencés strandjára, akkor jöttek a bodyguardok, mert éppen valaki be akart fulladni a medencébe.
Tulajdonképpen te a Merlot Springst nézted.
Én abszolút a Merlot Springst
csak élőben.
Amikor San Franciscóba landoltam, és eljött értem egy csapattársam, akinek volt jogosítványa meg kocsija, és elmentünk San Joséba, az autópályán fehér kabrió golfban négy szőke bombázónak vitte a szél a haját, ahogy mentek. Én is kerestem ugyanúgy a kamerákat, ahogy te, de hát ez egy film.
Egy.
Balra néztem ez, ha jobbra néztem, akkor is ez.
Igen. Hát meg az ő lelki alkatuk az annyira más, mint a mi lelki alkatunk. Én mindig ezt fedezem fel olyan országokban, ahol többet mosolyognak, hogy hazajönni nagyon nehéz olyan helyről, mert hogy akkor látod
nekem
igazán...
Nekem nem volt nehéz hazajönni, nekem iszonyú idegen volt, nem a mosolgás.
Nekem
része,
az nagyon nyilván tetszik, amikor semmiért is rámosolyognak az emberek egymásra.
Közép-kelet-európaiként, vagyis inkább azt mondom akkor, hogy a vasfüggöny mögül, ez bennem inkább ilyen prekoncepciókat indította. Lehet, hogy azért is, mert én is fiatal voltam, tehát ilyen 20 körül voltam, hogy ez az idegenség, hogy inkább visszamenekülök a saját ismerős környezetembe, hogy nem tudok ezzel mit kezdeni, mert ehhez én nem vagyok elég oldott, és nem vagyok elég magabiztos, lehet, hogy a koromnál fogva sem, de hogy a szocializációnál fogva egyáltalán nem.
Neked volt ilyen sztorid, ami a lelki alkatunkkal kapcsolatos?
Hát teljesen értem ezt, és értem. Persze, hát így. Csak az előző példára visszacsatolva, hogy ez nekem nem jár. Hát ez az, hogy itt van a sport, ez hogy jövök én ahhoz, hogy sportpszichológusom legyen, vagy az én méretemet vegye, itt térdeljen előttem.
Ki vagyok én? Hát
ki vagyok? Így, pont,
hát ez meg az, hogy jaj, ha kiderül végül is, hogy mégsem vagyok elég jó, az a másik.
Abszolút, ez a második tagmondata ennek a gondolat. Igen.
Hihetetlen, nem tudjuk ezt levetkőzni.
Mint amikor megnyílt a határ, és lehetett jönni-menni, a határátkelőnél megdobban a szív.
Mindig. Nekem tudjátok, hogy nekem akkor is, ha kijövök egy boltból, hogy becsipog.
Hát vagy egy rendőr megy a másik sávba, semmit nem csináltál, de hogy van benned az, hogy de lehet, hogy mégis.
A megdobban a szívről jutott eszembe, hogy hát ez pozitívan is meg tud dobbanni azért a határon. Vagy...
Az jutott most eszembe hirtelen erről, hogy amikor voltam egy Amerikában egy ösztöndíjon, és a szomszéd szobában a Harper's magazinnak az egyik szerkesztője volt, és nagyon jókat beszélgettünk, és nyilván panaszkodtam, hogy Magyarországon milyen példányszámokba kellnek el a könyvek, és hogy nem lehet megírni az írásból, és nagyon kedvesen ezeket meghallgatta, és mondta, hogy miért nem írsz angolul. És mondta, hogy miért? Hát miért ír? De tök jó, beszélsz angolul, Amerikában járt egyetemre, hallom, hogy miért nem írsz angolul? Nem, kizárt, hogy nem angolul írjak. Azt mondja, nem tudnál olyan rossz könyvet írni, hogy ne kelljen el 15-20 ezer példányba, és abból a 3 évig megélsz, úgyhogy megírod a következőt.
Szóval, hogy... A méretek.
Na, hogy megdobban a szív, kizártnak tartom. Tehát, hogyha...
Nem is próbáltál soha
angolul írni? Nem próbáltam, nem. Ez a magyar nyelvbe zártságnak minden szépségét rettentően élvezem. Mm-hmm. Tehát, hogy nem próbáltam meg soha. Nem. A kávéházi pillanatok az perceken belül megjelenik arabul.
Micsoda, komolyan.
Igen.
És hogy kerül az ember pont egy... Tehát azt hinné az ember, hogy németül, ugye? Vagy szóval...
Arabul jelenik meg, mert van egy arabra fordító, lelkes, magyar irodalomért nagyon-nagyon-nagyon lelkesedő fordító, Abdallah, akinek ajánlották a kávéházi pillanatokat, megtetszett neki, lefordította, és napokban küldte a borítótervet, hogy...
Óriási.
Igen.
De figyelj, csak a semmi 40 is majdnem kikerült Angliába, ezt jól tudom, ezt a sztorit?
Ezt jól tudod, azt teljes mértékben én rontottam el.
És ott valami mi volt?
Hát az úgy volt, hogy a Semmi 40...
Könyv, vagy aki nem hallotta volna eddig.
Semmi 40 című könyv a Magvető kiadónál jelent meg 2013-ban, és nem sokkal a magyar megjelenés után jött egy külföldi érdeklődő, egy elég jó angol kiadó, akinek ilyen tesztolvasóik olvasták már magyarul, és bekértek egy próba fordítást egy fejezetből, azt is megkapták, és az is nagyon tetszett nekik. Úgyhogy, de mindez, hangsúlyozom, hogy nem sokkal a magyar megjelenés után jelentkeztek. Ez sajnos fontos tényező. Ugyanis annyit kértek, hogy én a könyv műfai megjelölését nagyon szellemesnek találva, tenisz memoárt írtam rá, és az angol szász világban a memoár az azt jelenti, hogy egy nagyon híres ember megírja az emlékiratait. De egy egyáltalán nem híres kelet-európai teniszezőnek a könyvére ne írjuk
nem
rá
lehet
azt, hogy memoár, mert Angliában és Amerikában mindenbe van kategorizálva. Creative, non-fiction, personal essay. Mindennek megvan a maga könyvespolca, és a memoárban nem kerül.
Hova lehet rakni a múltban?
De én meg azt mondtam, hogy az, hogy ezek a dolgok megtörténtek, vagyis emlékiratok, sokkal erősebb, mintha regényként tekintenénk rá, mert igaz. És akkor ezt olyan magabiztosan mondtam, hiszen nem sokkal a magyar megjelenés után jött, ezt gondoltam, hogy ha ők nem adják ki, majd jön a következő. És itt a történet vége.
És nem.
Nem, mert rá 2-3 héttel én hívtam őket, hogy ha jobban meggondolom...
Tulajdonképpen aludtam rá egyet.
Aludtam rá egyet, és hogy ők azt is kérték, hogy egy picit még dolgozzak vele, és hát ez nem...
Fene vigye el.
Jó, de akkor ezt lezárjuk, mert ez a múlt, és nem nézünk vissza.
De hogy ez a megdobban a szívről jutott eszembe, hogy igen, magyarul, tehát csak magyarul tudok írni, és nagyon-nagyon élvezem a lubickolást ebben a nyelvben.
Hát szerintem ez tényleg a legszebb nyelv. Most komolyan, ez nem ilyen elfogultság, hiszen minden nyelvet ismerek a világon.
Így van. Viszont végezetül, hogyha már magyar nyelvbe bezárva vagy, akkor mi az, amin most ügyködsz magyar nyelven?
Ez a Semmi 40-nek lesz a bővített kiadása. Ez a, ha minden jól megy, az idei könyvhétre jelenik meg. És a Rugós Katica című két játszótéri apuka által megformált darab, ez pedig felolvasó színházi előadása lesz. Mondhatom, hol?
Persze.
Jó. A Hegyvidéki Kulturális Szalomban február 12-én.
És rá 10 napra Sopronban.
Rá 10 napra Sopronban a Phil Collins ős bemutatója.
És aki nem tudja, az mit jelent, az pörgesse vissza az adást, legyen kedves az elejére, mert ott hosszasan beszélünk a Phil Collins című drámádról.
Illetve vasárnap délután 4 órától hallhatjátok ennek a kettes számrendszernek az ismétlését, amiben Maros András íróval beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Köszönjük szépen.
Nektek köszönjük a figyelmet. További szép napot nektek. Sziasztok.
Sziasztok.
Sziasztok.